Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória
és Vértesajai László.
Keddi műsorunk híreiből.
Ferenc pápa levele a genovai híd tragédia évfordulójára. Nem vagytok egyedül.
Ha elindultunk volna. Képzeletbeli utazás a Bergó jópapával. Péter Vértesajai László jegyzete.
Elhunyt a mexikói Sergio Obezo Rivera bíboros. Ferenc pápa gyásztávirata. Az afrikai Caritas felhívása. Eljött az ideje a változtatásnak.
Ferenc pápa levele a genovai híd tragédia évfordulójára. Nem vagytok egyedül. 2018. augusztus 13-án a Genova határában futó autósztráda egyik völgyhídja összeomlott, és 43 személy életét vesztette, amikor autók sokasága a tátongó mélységbe zuhant. Világméretű megdöbbenést váltott ki a katasztrófa, főként annak ismeretében, hogy az illetékesek tudtak a Morandi híd rossz állapotáról, de mindig csak halogatták a szükséges beavatkozást. Az évforduló kapcsán Ferenc pápa levelet intézett a genovai lakosokhoz, melyben továbbra is együttérzéséről és imáiról biztosítja őket. Külön említést tesz a genovai kikötőről, ahonnét a pápa édesapja 1929-ben nagybátyjával együtt kivándorolt, hogy Dél-Amerikában próbáljanak szerencsét, vagyis kezdjenek új életet.
Kedves fivéreim és nővéreim, kedves barátaim! Egy év telt el a Morandi híd összeomlása óta, amely 43 személy halálát okozta. Családokét, amelyek éppen útra keltek, vagy visszatértek a nyári szabadságról, továbbá munkájukat végző emberekét. A tragédia városotok szívét sebezte meg, amelyben sokan elvesztették rokonaikat, számosan megsebesültek, mások pedig otthonaikat elveszve hajléktalanná váltak. Kezdődik Ferenc pápa levele.
Hadd mondjam el nektek, hogy nem felejtettelek el benneteket, hogy imádkoztam és imádkozom az áldozatokért, a családjaikért, a sebesültekért, a hajléktalanná vált emberekért, és mindenkiért, egész Genováért. Egy ilyen jellegű eseménnyel szemben nem könnyű az elszenvedett veszteség élesen nyilaló fájdalmát enyhíteni, miként érthető a beletörődés érzése a tragédiával szemben, mely pedig elkerülhető lett volna.
Én nem tudok előre kész válaszokat adni nektek, mert bizonyos helyzetekkel szemben a mi szegényes szavaink nem bizonyulnak megfelelőnek. Nincsenek válaszaim, mert csak sírni lehet e tragédia fölött, csendben maradni, imádkozni, és kérdőre vonni magunkat annak törékenysége felől, amit felépítünk. Üzenetem ezért a szívemből fakad, amit atyaként és testvérként is szeretnék megosztani veletek. Ne adjátok, hogy az élet viszontagságai megtörjék a közösségetek kapcsolatainak szövetét, hogy eltöröljék annak az emlékezetét, ami annak történetét ilyen fontossá és jelentőssé tette. Amikor Genovára gondolok, mindig a kikötő jut az eszembe. Arra a helyre gondolok, ahonnan az apám elindult. A genovaiak dacos akaratára gondolok, a hétköznapi fáradalmakra és a reményekre.
Ma, mindenek előtt, azt az egy dolgot szeretném nektek elmondani, hogy nem vagytok egyedül. Tudjátok, hogy Isten, a mi atyánk, meghallgatta a kiáltásunkat és kérésünket, nem szavakkal, hanem olyan jelenléttel, amely kísér bennünket az ő fiának a jelenlétével. Jézus még előttünk keresztül ment a szenvedésen és a halálon. Megvetették, megalázták, megostorozták, keresztre feszítették, és barbár módon megölték. Isten válasza a fájdalmunkra a közelség lett, olyan jelenlét, mely elkísér bennünket, és nem hagy egyedül. Jézus egy lett velünk, ezért ő mellettünk van, és velünk együtt sír életünk legnehezebb pillanataiban. őre tekintve rábízzuk a kéréseinket, fájdalmunkat és indulatunkat. De azt is el szeretném mondani nektek, hogy Jézus nem volt egyedül a kereszten. A bitófa alatt ott állt az anyja, Mária. Stabat Mater, ott állt az anya a kereszt alatt, hogy megossza fiának szenvedését. Nem vagyunk egyedül. Van anyánk, aki a mennyből szeretettel néz ránk, és közel van hozzánk.
Társuljunk hozzá, és mondjuk neki, anyánk, mint egy gyermek, amikor gyermekként fél, és bátorításra, erősítésre szorul. Ahogyan bátorítást nyert a földműves Benedetto Pareto 1490-ben a Figonya hegyén, amikor egy nagyon szép és kedves hölgyet látott, aki Jézus anyjaként mutatkozott be, azt kérve, hogy egy kápolnát építsenek a számára. Tekintsetek az oltalom szűzanyjára, és bízzatok anyai segítségében.
Bűnös és gyenge emberek vagyunk, de van egy irgalmas atyánk, akihez fordulhatunk, és a keresztre feszített és feltámadt fiú, aki velünk együtt jár, valamint a Szentlélek, aki segít, és soha nem hagy el bennünket. Azt akarom mondani nektek, hogy nem vagytok egyedül, folytatódik a pápa levele, mert a keresztény közösség, a genovai egyház veletek van, és megosztja szenvedéseiteket és nehézségeiteket. Minél inkább tudatában vagyunk gyengeségünknek és emberi életünk bizonytalanságának, annál inkább felfedezzük az emberi kapcsolatok szépségét, melyek egyesítenek minket, mint család, közösség és polgári társadalom. Tudom, hogy ti genovaiak képesek vagytok nagy szolidáris tettekre, hogy ingújat feltűrve munkához láttok, hogy nem adjátok meg magatokat, hogy tudtok a bajban lévő mellé állni. Tudom, egy ilyen nagy tragédia után, mely megsebezte családjaitokat és a várost, képesek voltatok cselekedni, felállni és előre tekinteni. Ne veszítsétek el a reménységet, és ne hagyjátok, hogy azt elragadják tőletek. Továbbra is álljatok azok mellett, akiket a leginkább sújtott a baj. Imádkozom értetek, és ti se feledkezzetek el imádkozni értem. Ferenc. Ha elindultunk volna, képzeletbeli utazás a Bergó jópapával, Páter Vértesaljai László jegyzete.
1929. február 1-én a Genova kikötőiben horgonzó Giulio Cesare gőzhajó fedélzetére először az első osztály utasai szállhattak fel. A többiek, a több száz főnyi többség csendben várta sorára, míg nem a felfűtött gőzgépektől remegő fedélzetre lépetett egy szegény piemonti család, apa, anya és a nagyfiúk. Az úti cél Argentína. A nevük Giovanni Bergoglio és felesége Róza, valamint gyermekük Mário. Szívszórító lehetett, amint megszólalt a hajó szirénája, és ahogy lassan elindultak az új világ felé. Eltűnik a kikötő a látóhatárról, aztán a világító torony, majd odavesznek a ligúriai hegyek is. Tudták, nem lesz visszaút, de erősen remélték, hogy megérkeznek oda, ahova ebben az időszakban 3 millió olasz vándorolt ki. Álmaik országa volt akkor Argentína. Már a neve is jó fémesen csengett. Ezüst ország. Giovanni papa a fiú testvéreivel együtt Asti környékén dolgozott, míg nem a gazdasági válság forgatagában eladták a birtokukat, és egy másikat vásároltak helyette. Itt sem boldogultak jobban, és már az sem segített, hogy kézműves műhelyt nyitottak. Az egyre népesedő Bergoglio családból mind többen indultak világgá az óceánon túlra. Giovanni már 1927-ben megpróbálkozott vele, hogy a távoli Argentínába vándoroljon ki. Ehhez persze el kellett adni mindent, hogy legalább megvegyék a hajójegyet. Őszre együtt áll a pénz, megvan a hajó is hozzá, a Principessa Mafalda. A gőzösnek csak a neve mesés. Mafalda herceg kisasszony, mert valójában a sok tengeri úttól oly öreg, hogy feltétlenül alapos felújításra szorul. De a tulajdonos felelőtlen, és a rozoga herceg kisasszony csak neki vág az útnak. Már csak 80 mérföldnyire úszik a hajó Brazília partjaitól, amikor a hajócsavar leszakad a tengerről, amely összekaszabolja a hajó oldalát a vízvonal alatt. 1927. október 25-én a Principessa Mafalda egy óra alatt elsüllyed, és vízbe fúnnak az utasai. Olasz újságírek 314 halottról tudnak, argentin újságok 500-600 vízbe fúltat emlegetnek. Giovanni Bergoglio 1927 őszén, bármennyire is szerette volna, nem kapta meg időben az eladott birtokáért járó pénzt, így nem válthatta meg családjának a menetjegyet. Maradtak otthon, és életben maradtak. Ha elindult volna akkor az apám a genovai kikötőből, ez a gondolat bizonyára nem egyszer megfordulhatott Mario Bergoglio fia Jorge Mario fejében, aki 1936-ban Buenos Airesben született. Ha az apja nem is mesélt sokat neki az igazi hazájáról, a Bergoglio nagynénik mégis elmondtak neki mindent. Mondták és énekelték, ahogy Piemonte népe a franciával kevert olasz beszélte. Tavaly augusztus 13-án a genovai Morandi híd tragédiája feltépte a régi sebeket Ferenc pápa emlékezetében. Ha felújították volna az öreg Principessa Mafaldát, ha felújították volna a 40 éves rozoga Morandi hídot. A tervezett indulás helyett 1929. február 1-én a Giulio Cesare fedélzetén hajóznak ki Genova kikötőjéből, és szállnak partra pár héttel később Buenos Airesben. A vámvizsgálat bejegyzése szerint Giovanni Papa Commercio kereskedő, Rosa Mama Casera háztartásbeli, és Mario foglalkozása contador könyvelő. Egy ideig Paranában laknak, majd az év során kitörő világválság elfújja a Bergoglio fiak vállalkozását Argentínában. Erre a család Buenos Airesbe költözik. Mario ott ismeri meg Regina Maria Sivorit, aki már Argentinában született, de piemonti és liguriai olasz szülőktől. 1935. decemberében házasodnak össze, és 1936. december 17-én születik meg első fiúgyermekük. Jorge Mario névre kereszteltetik meg.
Páter Vértesaljai László jegyzetét hallották, ha elindultunk volna, képzeletbeli utazása Bergoglio papával címmel.
Elhunyt a mexikói Sergio Obezo Rivera bíboros, Ferenc pápa gyásztávirata. A pápa részvédtáviratban fejezte ki gyászát a mexikai főpásztor halála miatt. Szalapa nyugalmazott bíboros érseke augusztus 11-én hunyt el 86 éves korában. Ferenc pápa Szalapa érsekének küldött táviratában kiemeli, hogy Rivera bíboros hűséggel áldozza életét Isten és az egyház szolgálatának. Az Úr Jézus adja meg az elhunytnak a dicsőség koronáját, amely sosem hervad el.
A mexikói püspökök közleményükben emlékeztetnek Rivera bíboros tevékenységére a püspöki kar elnöki megbízatásában, amelynek időszaka egybeesett az ország történetének jelentős pillanataival. Rivera bíboros részt vett az 1996-os San Andrési egyezmények békére és kiengesztelődésre irányuló tárgyalásaiban. A San Andrési egyezményekben a mexikói kormány autonómiát és földosztást ígért a zapatista gerilláknak. Rivera bíboros továbbá erőfeszítéseket tett a mexikói állam és a Szentszék közötti kapcsolatok visszaállítására.
Sergio Obezo Rivera 1931-ben született Szalapában. Bölcsészeti tanulmányait befejezve Rómában, a Pápai Gergely Egyetemen szerzett teológiai doktorátust. 1954-ben szentelték pappá. Mexikóba visszatérve, 17 éven át különböző megbízatásukban teljesített szolgálatot az Egyházmegye szemináriumában. 1971-ben Papa Antla püspökévé nevezték ki, 1974-ben Uppenna, majd 1979-ben Xalapa érseke lett. 1982-ben a mexikói püspöki konferencia elnökévé választották két mandátumra. 1995-ben harmadszor is betöltötte a püspökkari elnök posztját. 2007-ben 16. Benedek pápa elfogadta lemondását a Xalapa főegyházmegye vezetéséről korára való tekintettel. Ferenc pápa kreálta bíborossá 2018-ban. Az afrikai Caritas felhívása. Eljött az ideje a változtatásnak. Afrikában a szegénység választás kérdése. Afrika problémái a hibás döntésekből fakadnak. Ez akkor történik meg, amikor nem megfelelő vezetőket választanak. Így fogalmazott a gánai Gilbert Justice Yao Anokie érsek, az afrikai Caritas elnöke, az afrikai és a madagaszkári püspöki konferencián szimpóziumának 18. közgyűlésén adott interjújában Kampalában.
Korrupt vezetőket választottunk törzsi kritériumok, félelem vagy előnyök megszerzése miatt. Olyan vezetőket szavaztunk meg, akik nem segítettek Afrikának a növekedésben a függetlenség kivívása után. Voltak jó vezetőink, akiket kizártak a hatalomból, államcsíny által, amelyet olyan személyek vagy államok felbújtására hajtottak véget, akiknek érdekei ezt kívánták meg. Világított rá a helyzetre, Anokie érsek. Párhuzamot vont Ázsiával, ahol olyan országok, mint Malajzia és Szingapúr azért léptek ki a szegénységből, mert jó vezetőket választottak.
Afrika is növekedhet, de már túl régóta alszunk. Azonnal fel kellene ébrednünk. Ez csak akkor következik be, ha jó vezetőket választunk, akik valódi demokráciát teremtenek és helyes politikát folytatnak, nem saját zsebük, családjuk vagy etnikai csoportjuk számára. Ez az időszak már elmúlt, és soha többé nem szabad megengedni Afrikában, hangsúlyozta a gánai érsek.
A SZEKÁM elnöke a politikai és környezeti instabilitásban jelölte meg annak az okát, hogy afrikaiak milliói vándorolnak egyik helyről a másikra a kontinensen, írja a Fidesz missziós hírügynökség. Polgárháború folyik Dél-Szudánban és Eritreában, vallási szélsőségesség van jelen Szomáliában, a Boko Haram terrorszervezet működik Nigériában, az Al-Qaeda Mauritániában. Instabilitás jellemzi Burkina Fasót és Elefántcsontpartot. Mindezek a tényezők váltják ki a személyek elvándorlását. Ezekhez adódnak még hozzá a természeti katasztrófák, mint például azok a hurrikánok, amelyek Mozambikot, Zimbabvét és Malawit sújtották. Továbbá az ember által provokált tragédiák is ide tartoznak, mint a termőföld és az ásványok brutális kihasználása, mutatott rá Anokie érsek.
Emberek okozzák ezeket a károkat, amelyeket el kell kerülni. A Caritas közbelép, amikor vészhelyzet alakul ki. Mégis jobb lenne, ha sikerülne megelőzni és megakadályozni ezeket a helyzeteket. Az egészségügyi ellátásnak hármas dimenziója van. Megelőzés, kezelés, rehabilitáció. Ugyanez vonatkozik a Caritasra is. Itt az afrikai Caritas elnöke kiemelte az ugandai Caritas példáját, amely a szudáni menekültek újraintegrálásával foglalkozik. Sok országban a Caritas segíti a menekülteket, hogy új életet tudjanak kezdeni. Továbbra is folytatjuk az étel, orvosság és takaróosztást, valamint rehabilitálásukkal, és a társadalomba való integrálásukkal is foglalkozunk. Ez része a küldetésünknek, emelte ki a gánai Gilbert Justice Yao Anokie érsek, az afrikai Caritas elnöke.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért.
Figyelmüket köszönjük és búcsúznak a mai adás szerkesztői
Somogyi Viktória
és Vértesajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió. Üdvözlégy, oltári szentség! Tóth Tihamér püspök atya szentbeszédeit Szabó Tamás olvassa fel.
korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
65. rész. Krisztus köztünk.